Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben a harmadik világ üzleti lehetőségei helyett magyar lehetőségekről lesz szó, pontosabban a hatodik magyar világtalálkozóról és annak programjáról beszélgetek az egyik főszervezővel. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Bokor Balázs nagykövet, volt damaszkuszi nagykövet, beiruti, ammani, nikóziai nagykövet, és még sok minden. Most például több más tevékenysége mellett a magyar világtalálkozó egyik főszervezője, a szervezőbizottság tagja, és hát résztvevője is lesz több minden minőségben ennek a világtalálkozónak, és hát emiatt a kalapja miatt hívtam meg ma ide a stúdióba, hogy beszélgessünk erről a magyar világtalálkozóról. Ugye ez már a hatodik, és úgy tudom, hogy egyre nagyobbá dagad ez a találkozó. Ennyire szeretnek a magyarok magyarokkal találkozni?
Igen, valóban ez a hatodik világtalálkozó, de tulajdonképpen oda kell egy picit visszamenni, hogy a világtalálkozó mögött egy nagy civil szervezet áll, a Panoráma Világklub, ami már több mint 10 éves. Az utóbbi 6 évben kerül sor évente arra, hogy általában május-június során egy nagy világtalálkozót tartunk, ahol az egyébként több mint 90 országban közel 200 alapszervezettel működő Panoráma Világklub tagjai, vezetői, barátai jönnek össze Ausztráliától, Kanadáig, Brazíliától, Dél-Afrikáig, tehát nagyon széles körben. Valóban azt kell mondjam, hogy maga a világklub már túlnőtt azokon a határokon, amelyek korábban voltak, egy alap irányba mondhatjuk azt, hogy valamilyen szervezeti keretből már egy nagyon nagy szervezetté nőtte ki magát. Egy olyan szervezetté, amely azt hiszem, hogy magyarság szempontjából már a legnagyobb.
Ráadásul, ha jól tudom, itt aztán mindenki, úgy mondjam, tagnak érezheti magát, aki valami módon kötődni akar Magyarországhoz, a magyarsághoz, hiszen itt nem csak Magyarországról elszármazott magyarok tagjai ezeknek a kluboknak, hanem olyan, mondjuk ausztrálok, vagy nem tudom én, dél-amerikai országot említhetem, aki szimpatizál Magyarországgal. Ez hogy alakult, vagy miért alakult így?
Ez egy nagyon fontos kérdés, amit felvetettél. Ugyanis a jelszava, ha így szabad mondani, ennek a szervezetnek határon átívelő összefogás. Összefogás, határtalan összefogás. Tehát itt valóban két célcsoportja van, ha szabad mondani, ennek a törekvésnek. Az egyik a magyarok, legyenek azok Magyarországon élőek, vagy bárhol a világon, bármilyen magyar gyökerekkel rendelkező emberek. Másrészt olyan emberek, akik lehet, hogy semmilyen személyes gyökerekkel nem rendelkeznek Magyarország iránt, viszont nagyon érdekli őket az ország, a történelme, a kultúrája, vagy barátaik vannak, akiknek hatására be tudtak kapcsolódni. Tehát egy nagyon széles közeget érint ez a szervezet. És valóban azt kell, hogy mondjam, hogy miután ennek a szervezetnek a híre egyre jobban megy, hiszen egy-egy ilyen világtalálkozó közel 30-35 ezer embert érint, ilyen nagyságú közönséggel, látogató közönséggel számoltunk tavaly is, tavaly előtt is, idén is erre számítunk, május 13 és 22 között. Másrészt ugye a szájról szájra terjedés, tehát az emberek idejönnek, visszamennek lakóhelyeikre, Sydneybe, Canberrába, Los Angelesbe, vagy bárhova a világon, és ott elmondják, hogy mit is tettek, hol voltak, milyen programok voltak, és rendkívül sokszínű programjaink vannak. Valóban olyan programok, amelyek, hogy úgy mondjam, minden ízlés kielégítenek a kultúrától, a tudományig, a politikától, az irodalomig, amit el tudsz képzelni. Hungarikumok bemutatása, termék bemutató, kóstoltatás, hagyományok őrzése, szóval nagyon-nagyon átfogó dolog.
Sőt, hogy én a programokat néztem, ha valaki a világtalálkozó teljes idejére ide utazik, akkor egy komoly, Kárpát-medencei túrának is a résztvevője lehet, mert ha mindenhova el akar menni, akkor egy több száz kilométeres utat, több ezer kilométeres utat kell bejárjon.
Ez pontosan így van, hiszen nem először idén a hatodik világtalálkozón, hanem a korábbiakon is pontosan így volt, nem csak Budapestre koncentrálódnak a programok, hanem számtalan vidéki helyszínre is. Csak hogy egy-két példát mondjak, elmegyünk Aranyosapátiba, amelyik egyébként egyébként az ország egyik legszegényebb vidéken, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az ukrán határ mellett. Egyébként Aranyosapátiban rendkívül lelkes klubtagjaink vannak, nagyon komoly programokat szoktak szervezni, idén is ez lesz.
És számukra... akkor a 35 ezres közönség?
Nem, hát néhány ezres közönség természetesen ott is lesz.
Elsősorban különbusz... a külföldről érkezőket érdekli ez a fajta utazós program?
Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt nehéz megmondani, hogy pontosan kit, mert abban a pillanatban, amikor összeáll a társág, már nem is igazán tudjuk, hogy te Brazíliából jöttél, vagy Szegedről, vagy Ottavából, vagy Tatabányáról, mert valahogy az a hangulat alakul ki, ez a világtalálkozós hangulat, egy nagyon jó hangulat. Na most Aranyosapátira viszont egy icipicit hadd térjek vissza, mert nagyon nagy jelentősége van idén, amellett, hogy ott nagyon komoly kulturális programok, tehát a Magyarországról elszármazottak emlékére például egy emlékmű felállítása is lesz ott, és itt ez az érdekes pont, ugyanis a világtalálkozónak, illetve a világklubnak kitüntetései is vannak. Évente komoly kitüntetéseket adunk át, a világ magyarságáért díj, tiszteletbeli magyar, és így tovább. Na most idén például a világ magyarságáért díj díjazottjai között egy olyan ember szerepel, akinek a nagyszülei éppen Aranyosapátiból vándoroltak ki New Yorkba, és ez az ember George Pataki New York állam volt kormányzója, a mostani elnökválasztás korábbi republikánus elnök jelöltjeinek sorába fellépő politikus, aki egy videó üzenetet küld most éppen nekünk, mert úgy volt, hogy el tud jönni, de mégsem tud itt egyéb programjai miatt megjelenni. Szóval egy hallatlan érdekes dolog, hogy egy ilyen kicsi falu mi mindent tud, milyen ismereteket tud átadni, milyen történelmi hagyományai vannak. De elmegyünk Ópusztaszerre is.
Ugye ez nem egy hagyományos,
ez egy hagyományos történeti dolog. Ott egyébként a Hazavárunk című konferenciára is sor kerül, ahol pont arról beszélnek különböző kiművelt emberfők, tudósok, politológusok, egyéb különböző tudományágakkal foglalkozó emberek, hogy miként lehet elősegíteni még jobban azt, hogy akik külföldön élnek, dolgoznak, és elsősorban a fiatalok, azok valóban megtalálhassák Magyarországon is a számításaikat.
Ez azért érdekes számomra, mert ugye nagyon sok a külföldön élő magyar ebben a társaságban, méghozzá azok, akik ugye már nem tudom, ilyen harmad vagy másod-harmad generációs magyarok, vagy akár korábbi kivándorlottak, leszármazottak. És hát ők sem nagyon jönnek haza egy-egy hónapra, egy-egy hétre, attól függ, hogy milyen messziről jönnek, gondolom, hogy mondjuk Ausztráliából nem érdemes 3 napra hazaugrani. Nem tendencia a hazatelepülés a körükben sem.
Persze, nem tendencia az a település, illetve hát attól függ, hogy kiknek a köreibe, mert egyébként az idősebb generáció köreibe pont azt tapasztaljuk, hogy egyre jobban, egyre többen jönnek haza. Az életük utolsó komolyabb időszakát itthon szeretnék eltölteni, tehát ez egy tendencia. A fiataloknál egyelőre még nem, természetesen van vannak olyanok, akik miután jogosan megszerezték egyetemi diplomájukat mondjuk Amerikában vagy más helyen, és utána úgy gondolják, hogy a szívük hazahozza, és a lehetőségeik is olyanok, hogy valóban azt szeretnék, hogy Magyarországon kamatoztassák a tudásukat, ilyen is szép számmal akad. Természetes, még nem mondhatjuk az, hogy ez a fő tendencia. De hát pont ilyen konferenciák, pont ilyen rendezvények azok, amelyek, hogy úgy mondjam, kedvet tudnak csinálni ahhoz, hogy legalább átgondolják az emberek, hogy miért ne.
De gondolom nem ez a világtalálkozó célja,
Nem. Nem, hát ez egy természetes. Nézd, mi az összefogásban vagyunk érintettek, bárhol a világon a magyarság, a magyar történelem, a kultúra megtartása, a hagyományaink megőrzése, az összefogás, de ebbe a gazdasági, üzleti dolgok épp úgy benne vannak, mint a tudomány, mint az oktatás, hiszen nem véletlenül tartunk üzleti fórumokat is. A világklubnak számos fóruma van, turisztikai, utazási, egészségügyi, üzleti. Na most az üzleti gazdasági fórum például leginkább azt célozza meg, hogy ha van valami ötlet, egy innovációs ötlet, vagy egy termék, vagy egy szolgáltatás, amit például Magyarországon működő cégek szeretnének külföldre vinni, akkor nem kell nekünk külön ajtókon dörömbölni, hanem a saját szervezeti hálózatunkon belül, hiszen mondtam, hogy 90 országban közel 200 alapszervezetünk, alap társklubunk, tagklubunk van, egyszerűen a saját rendszerünkben megmozgatjuk, megfuttatjuk ezeket az ajánlatokat, és vice versa.
Na most ez azért érdekes, mert ez egy civil szervezet.
Ez egy civil szervezet.
És mindenhol saját erőből működtetik tulajdonképpen.
Abszolút. Ebben a társadalmi munka tényező a legfontosabb.
Igen, és az, hogy itt üzletet lehet ezen keresztül hozni, vinni és szervezni, ez mióta van így, vagy ez az első perctől kezdve működik?
Én azt mondanám, hogy az első perctől kezdve benne volt a gondolatkörbe, de hát folyamatosan erősödött. Ahhoz, hogy valóban komolyan tudjunk beszélni üzletről, valóban komolyan tudjuk segíteni az üzletet felajánlókat abban, hogy ezt az üzletet meg tudják kötni valaki külföldön élő, például magyarral, vagy magyar származásúval, ahhoz el kellett jutnunk oda, hogy ismert legyen a szervezet, eredményes legyen, sikeres, tehát nem véletlenül 30-35 ezer látogatója volt tavaly is, tavaly előtt is, idén is erre számítunk, bár ugye most idén először a Lurdi házban lesz, tulajdonképpen ez egy, hogy úgy mondjam, kényszer döntés, mert a Szimacsarnokba tartottuk mindig tavaly előtt, azelőtt is, csak most ugye április 30-al a Szimacsarnok bezárt, és nem tudtuk ott tartani. De hát minden kezdett nehéz alapon, most egy újat próbálunk. Szóval az üzlet ez ezért fontos, és üzleti hírlevelet indítunk be idén, ami azt is jelenti, hogy ebbe most már tulajdonképpen írásban is megjelenhetnek az ajánlatok, tovább lehet lépni velük.
Nagyon sok minden lesz itt a Magyar Világ találkozón, és azt gondolom, hogy itt most ebben a műsorban nem is nagyon tudunk mindenről szót ejteni. Van egy konferencia, ami miatt én tulajdonképpen azt gondoltam, hogy fontos, hogy meghívjalak téged, és beszélgessünk itt egy kicsit a stúdióban. Ez pedig egy kerekasztal beszélgetés a migrációról. Ugye a téma nagyon fontos. Ráadásul te is említetted, hogy hát a magyar migráció is egy érdekes folyamat, és mindig újra és újra van egy ilyen kivándorlási hullám, de hát közben van egy egészen más típusú bevándorlási hullám Európa felé, és a világban mindenfelé megmozdultak az emberek, általában a szegényebb vidékek irányából mennek a jólét reményében nyugatabbra, északabbra, északnyugatabbra, nagyjából ez az irány. Miért gondoltátok, hogy ilyen keretek között kell erről beszélgetni?
Azért egy-két szót kell szólnom arról, hogy milyen típusú kerekasztalok vannak nálunk, vagy lesznek, mert ha csak a migrációs, ami egy nagyon fontos kerekasztal beszélgetés lesz, ha csak erre koncentrálunk, akkor azt hisszük, hogy ez valóban a fő téma. Egy nagyon fontos, aktuális témánk, de lesz társadalmi kerekasztalunk, tudományos kerekasztalunk, több száz előadás, beszélgetés lesz benne, lesz turisztikai kerekasztalunk, lesz Latin-Amerika gazdasági. Na most a migráció értelemszerűen például tavaly nem volt napirenden, szembe azzal, hogy a tudományos, társadalmi, stb. Kerekasztalok tavaly is megrendezésre kerültek az éppen akkor aktuális tematikával. A migráció idénre kikövetelte magának, hogy úgy mondjam, a figyelmet a világtalálkozón is. Nem véletlenül, hiszen itt ugye 90 ország, mindig hangsúlyozom, van működő szervezeteinkről van szó, és mindenki a saját házatáján érzi, érzékeli, vagy legalább figyeli, hogy mi is történik a migrációban. Ahogy te is mondtad, a migráció alapvetően nem egy új témakör, évszázadok óta mindenhol mindig mozgás volt, ma is egyébként nem csak Európába irányuló migráció van, hanem ugye Amerikába továbbra is, az USA-ba, de Afrikán belül is, a szegényebbekből a gazdagabbakba, de hát az valójában egy közös pont, amit te is kiemeltél, hogy mindig is a migráció története során a szegényebb helyekről, a gazdagabb helyekről, hogy ilyen egyszerűbb fogalmazzak, vagy a nehezebb körülmények közül, a jobb körülmények közé szerettek menni az emberek. Tehát ebben semmi csodálatos és új nincs. Az új abban van, hogy az elmúlt évek geopolitikai környezete megváltozott. Az elmúlt években a korábban megszokott konfliktusokhoz képest jóval több konfliktus lesz Közel-Keleten, Szíria például, afgán és így tovább, de Afrikában is számtalan konfliktus van. De azért tulajdonképpen itt Szíriára kell kicsúcsosodnunk, ugyanis mindenféle statisztika azt mutatja, hogy az Európába érkezett, mondjuk legalábbis 2015-ről, ha beszélünk, érkezett migránsok vagy bevándorlók, vagy onnan nézve kivándorlók összszámában a szír elem a legmarkánsabb. Hiszen ott 2011 óta egy olyan helyzet van, ami egyértelműen be tudja bizonyítani, hogy bizony, amikor azt mondom, hogy a rosszabb körülmények közül, a jobb körülmények közé vágyik az ember, akkor ez pontosan az. 2011 óta szét van zilálva egy egyébként korábban normálisan élő ország. Most itt nem fogunk belemenni a politikai motiváció, hogy miért, meg hogyan, meg bár ugye ez alap, ez a lényege az egésznek, hogy miért is került erre sor, de ez nagyon messze vezetne. Minden esetre én elmondhatom, hiszen Damaszkuszban voltam nagykövet, hogy ez arab viszonylatban, sőt, világviszonylatban egy nagyon nyugodt, egy nagyon érdekes ország volt, ami nem egy bigott vallásos ország volt, hanem egy nagyon-nagyon szekularizált ország, ahol természetesen az iszlám vallás működött, függetlenül az államtól, ami kétségtelen egy diktatúra volt, meg még ma is az a vezetés, de egy abszolút rendben, bizonyos értelemben még nyugati értékeket is valló ország volt, ahol az emberek, hogy úgy mondjam, ha egy kicsit hasonlítjuk a 50-es, 60-as évek Magyarországához, hogyha hajlandók voltak nem beszélni politikáról, és nem foglalkozni a politikai kérdésekkel, akkor normálisan tudtak élni.
Egyébként Szíria az korábban nem volt igazából küldő ország?
Nem.
Tehát onnan nem nagyon vágytak el az emberek, vagy legalábbis ilyen tömegekben?
Természetesen volt kivándorlás Szíria, mindenhonnan, hát
mégiscsak
egy diktatúra volt, igen. Tehát azt azért kemény diktatúra volt. Na most mégsem volt tömeges. A szír emberek döntő része tulajdonképpen beleszokott abba a környezetbe. Na most itt megint csak nem ágazunk le a demokrácia kérdéskörébe, de azért el kell mondjam azt, hogy ezekben az országban, ott a Közel-Keleten törzsi, családi rendszerek vannak, tehát hogy máshogy működik a demokrácia, mint a mi fejünkben itt Európában, vagy ne adj Isten Amerikában. Na most ez totálisan felbomlott, egy mondhatnám az, hogy nyugodtan és jól működő ország tönkre lett téve, egyébként fantasztikus civilizációs vonulatok voltak Szíriában, hiszen a görög-római birodalom, Nabateus, a kereszténység első nyomai ott voltak, ma már sokszor szét vannak lőve a legtöbbje, olyan falvak, ahol Jézus Krisztus nyelvén beszéltek, például amikor én még ott voltam 2000-2005-ig legutoljára nagykövetként. Na most, hogy ez ki mennyire, hogy játszott ebbe szerepet, ez megint egy másik kérdés.
De hogy visszatérjünk oda, mert most tulajdonképpen nem folytatjuk le ezt a konferenciát itt a rádióban. Hogy kerül ez bele ebbe a program folyamba? Mert úgy tűnik, hogy ez bár egyébként a magyarság problémája is, de hát nem egy speciálisan magyar probléma.
Nem egy speciálisan magyar probléma, de a magyarság problémája is, mert ez a migrációs kérdéskör ma egy jövőképet is feszeget. Tehát nekünk, amikor a migrációval foglalkozunk, bizony szembe kell néznünk azzal, hogy milyen lesz Európa és tágabb értelemben a világ mondjuk 10 év múlva, vagy még később. És ezek a dolgok nagyon komolyan befolyásoltatnak, hogy így mondjam, szenvedő szerkezetben a mai problémák által, mert nem mindegy, hogy hogyan jönnek a migránsok, kik azok a migránsok, milyen feltételekkel jönnek, hányat engedünk be, és így tovább. Tehát itt az egész európai politika kérdésköre is fölmerül, és ebben Magyarország részes.
És ez a konferencia is, gondolom én, mint az összes többi program, nyitott program.
Abszolút
tehát
nyitott,
nem csak az előre lefoglalt helyek.
Nem. Teljesen nyitott. Egyébként ez például a 10 napos világtalálkozó 2 utolsó napjának egyikén kerül sorra, amikor is a Lurdi házban, ahogy említettem, az úgynevezett világfalu programok lesznek, tehát ott reggel 10-től markánsan este 6-ig folyamatosan mennek több helyszínen a Lurdi ház, 5000 négyzetmétert béreltünk ki, folyamatosan mennek a programok, és aki a világfaluba ellátogat, és megveszi a belépőjeit a világfaluba, az korlátlanul minden további belső programon részt vehet, ami ott ad.
Mi minden lesz ebben a világfaluban látható? Még erről nagyon röviden váltsunk egy-két szóval.
Rengeteg magyar vállalat, térség, önkormányzat kiállít, bemutatkozik, bemutatja magát, termékeit, kulturális hagyományait. Zenekarok, énekkarok, együttesek lépnek fel, kórusfesztivál, szépségverseny a világ magyar lányai közül 16-os döntő lesz, akik Brazíliától, Ausztráliák, minden honnan érkeztek.
Már volt elődöntő egyébként?
Számos elődöntő volt kint a területeken, és Budapesten is volt már döntő. 1000 körüli volt a jelentkezők száma, 16 fő jutott a döntőbe. De beszélgetések lesznek olimpikonokkal, beszélgetések lesznek művészekkel, Latin-Amerika, Szabolcs-Szatmár.
Na most ez nagyon fontos, ezt erre akartam még kitérni, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye minden évben van díszvendége a Magyar Világtalálkozónak, és idén Latin-Amerika a díszvendég. Ez miben jelenik meg?
Igen, tulajdonképpen hármas díszvendég van mindig. Van egy kontinens, tavaly Afrika volt, idén Latin-Amerika, van egy magyar megye, idén Szabolcs-Szatmár Bereg megye, és van harmadikként egy Kárpát-medencei magyar terület, ami nem Magyarország, határon túli. Idén Őrvidék lesz Ausztriából. Na most mindezek, ez a három, korlátlan bemutatkozás kap, zene, kultúra, termékek, beszélgetések tömkelege. Tulajdonképpen olyan emberek sora jön el, akik mondjuk Latin-Amerikáról mélységében tudnak beszélni saját tapasztalatuk alapján, vagy Szabolcs-Szatmáról. Egyébként itt jegyzem meg, hogy a hatodik magyar világtalálkozó idei védnöke Sesták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter, aki elsősorban Szabolcs-Szatmár Bereg megyei képviselő mi voltában is jelenik meg, és így miután Szabolcs-Szatmár Bereg a magyar díszvendég, természetesen ő is ott lesz. Szóval azt szeretnénk, hogy ez a három díszvendég a lehető legtöbb információt tudja bemutatni magáról ennek a 30-35 ezres vendégseregnek, továbbá a propaganda gépezetünkön idézőjelbe keresztül, hiszen van újságunk, honlapunk, Facebook oldalunk, és így tovább, videófelvételek tömkelege, saját csatorna, hogy így mondjam, ami megjelenteti a filmeket. Szóval nagyon széles körben tudunk mindent bemutatni. Például azt is elmondom, hogy amikor egy díszvendég jön, mondjuk Szabolcs-Szatmár Bereg esetében, a Tarpai Pálinka lesz a Magyar Világtalálkozó pálinkája. Szóval nagyon sok ilyen lehetőséget is kapnak.
És aki érdeklődik mélységében a programok iránt, az az imént felsorolt helyeken követheti a Magyar Világtalálkozót, amely május 13-ától 22-ig zajlik majd Budapesttől, Szegeden, Ópusztaszeren, Nagygécen, Csengeren és Aranyosapátén keresztül sok-sok helyszínen. Nagyon köszönöm Bokor Balázs nagykövetnek, a 6. Magyar Világtalálkozó egyik főszervezőjének, hogy vendégünk volt, tedd máskor is.
Köszönöm.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszállókártyával itt a Trend FM-en legközelebb, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok, Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora.